Áldás, kegyelem és békesség adassék nekünk bőségesen Istentől, mi atyánktól, és a mi drága megváltónktól, az Úr Jézus Krisztustól, Szent Lélekkel közösségben. Amen. Adjunk hálát Isten megtartó kegyelméért, ez eszem utolsó napján énekeljük református himnuszunkat, a 90. Zsoltár első és 7. versét.
Utána a meglepetés programok, vacsora, ételből, kocintás,
és majd évfél után úrvacsorai közösség lesz a szépségünk templomban. Akik nem tudnak az egész programban részt venni, azokat is várjuk, nyugodtan el lehet jönni csak a este 7 órási átjukatra, hogy majd évfél után a úrvacsorai közösségben mindenkit várjunk szeretettel. Holnap 10 órakor új évisten tisztelet lesz, illetve a szokott rendben mindhárom gyülekezet részben lesznek az új évisten tiszteletek. A gyülekezeti központban kedden, délután utórákon ima közösség lesz a hónap első kedvi alkalmából, csütörtökön a szokott rendben 5-től ima óra, 6-től hitésével bűző óra, az akarjás proféta könyvének bemutatása lesz, és majd január 7-én vasárnap 10 órakor, tehát a Széchenyi 10 órás Isten tiszteleten lesz, az új presbiterek esküvétele az Isten tisztelet keretében. Egyházi törvényi szerint csak az új presbitereknek és az új főgondosnak kell fogadalmat tenni oda, akik eddig is presbiterek voltak, azoknak nem kell fogadalmat tenni, viszont hívunk, várjon mindenkit, hogy vegyen részt a presbiter társadalmat. Szintén a presbitereknek és szolgálatnak kérdetem, hogy holnap január 1-én, az Isten tiszteletek után, körülbelül 12-kor újévi kocintás lesz a gyülekezeti központ nagy termében és már minden presbitert és szolgálat. Január 8-án hétfőn délelőtt 10 órakor női napközösség lesz a gyülekezeti központban. Budai templomunk hirdetéseiből holnap is 10 órakor újévi háladást, vagy újévi Isten tiszteletet tartunk, és majd január 7-én vasárnap lesz úrvacsorás Isten tiszteletünk itt a Budaitban. Újra várjuk az év és arra programunkra a tartós élelmiszer adományokat. Isten iránti hálával hirdetjük, hogy közel 400 kiló adomány érkezett, és ez majdnem 30 csomagban osztottuk szét karácsony előtt. Intézményeink, rászoruló családjainak, rászoruló idősebbnek, bőrnőnk, pusztára és ifjúnki csomagokat, az urányok, a jókedvű adatkozókat. A lelkészi hivatal kérje a kedves testvéreket, hogy akik bankon keresztül utalnak adományokat, az egyházközségük részére a nevük mellett ültessék fel az akcióikat is, a közleményben a beazonosíthatóság miatt. Köszönjük! Továbbá is kiemelt adakozási célunk a Városegyi Imaház tervezett felújítására és a Budai úti Imaházon további a befejezésére is lehet adakozni. Hála az Úrnak a építkezés első szakaszát be tudunk zárni, el tudunk számolni. Továbbá is várjuk a gyülekezet adományait, hiszen legjobb esetben 2018 év végére tudnak teljesen befejezni az imaházat. Köszönjük a születésnaposokat és a névnaposokat, Szilveszter, Darinka, Kruzsina, Hárdal, Ákos, Genovéva, Benjamin, Titus, Szelvon, Simon, Edvard, Boldizsár és Engyetnek testvéreink, az urányra meg őket. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy elmúlt héten elbúcsúztunk Molnár Jánosnak, aki 81 éves volt. És most itt a hirdetések végén még hirdetjük, hogy lehet még vinni a Békesség újság karácsonyi számából, és még a kis program emlékeztető lapokból is van, ezt is vigyük haza. És hagyományosan ilyenkor a 2017. évi néphoz valami adatokat hozzon, gyülekezeti statisztikát olvasnánk föl. A pénzügyi adatokat ezt a holnapi új évisten tiszteletben fogjuk felolvasni. Próbálunk így hirdetni az adatokat összehasonlítva a 16-os évvel. 2016-ban összesen 48 keresztelő volt a gyülekezetben, 17-ben 44. 16-ban 34 gyermek konfirmált, 17-ben 21. 16-ban 7-en konfirmáltak felnőttként, 17-ben 6-an. 16-ban összesen 29 esküvő volt a gyülekezetben, 17-ben 25. 16-ban összesen 110 temetés volt református szertartás szerint, 17-ben 109. Az ebből adódó új pártés vagy a nagyobb konfirmációs fogyásból megkövetkeztesenek a testvérek sok mindenben. Az elmúlt 5 évben az mindenki hullámzott. Tehát volt már kevesebb keresztelő is, és volt már az elmúlt 5 évben is 20 párt körüli konfirmációs. Viszont jövőre újabb közel 40 konfirmációsunk készül fogadalmat tenni. Tehát azt látom inkább magad ezeket az adatokat nézve, hogy ez egy enyhe hullámzással történő stagnálás. Tehát igazából se jelentős fogyásról, se jelentős növekedésről nem beszélhetünk. Viszont ha azt nézzük, hogy a gyülekezet egy átmeneti nehéz évben van, akkor ezek az adatok nem is olyan rosszak, sőt azt gondolom, hogy adjuk hálát Isten megtartott kegyelméért, és én azt gondolom, hogy ezek az adatok akkor lesznek jelentősen jobbak, ha Isten kapunk mint egy évvetésre, és ennyire tartósan elkezd a gyülekezet növekedésnek indulni, hát imádkozunk kehezőbb a folyamatért. Azt ne felejtsük el, hogy az Úr tévedés mindig rajta kezdi azokon, akik itt vannak a templomban, mi életünk kezdődik az nagy változásokat, és utána majd lesznek olyanok, akik újonnan csatlakoznak hozzánk. Imádkozunk ezért a saját változásunkért, engedjük az Úrnak, és imádkozunk kézelésért. Az Úrnak legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékaiért. Folytassuk tovább Isten tiszteletünket. Most hallgassunk ünnepi orgonajátékot, és ezzel csendesítsük a szívünket Isten igének hallgatásához.
Szívünkből majd a csillag kezdető énekünk feloldozását játszom, Veselényi Márton.
Aki sírva indul, amikor vetőmagját viszik, újonnan ért földnek Istene vagy. Íme itt állunk utoljára ennek az évnek a végén, hogy együtt figyeljünk mindarra, amit te nekünk sokszor mondtál, és újból meg újból mondasz, hogy téged együtt magasztaljunk, ahogyan csak tudunk, és erre képesek vagyunk, hogy téged együtt hívjunk segítségül a mi kérésünkkel, ajándékozz meg azzal, amit csak te adhatsz nekünk. Uram, nekünk bocsánatra van szükségünk mindazért, a sok-sok cselekedetért, amit ebben az esztendőben is fonákkal vittünk véghez. Világosság szüksége számunkra a sötétségben, hogy körülvegyen és betöltsön bennünket ezekben az utolsó órában is. Új bátorságra és erőre van szükségünk, hogy mostantól fogva tovább jussunk, és végül elérkezzünk az általad részünknek kijelölt célhoz. Nekünk sokkal több hitre van szükségünk a te ígéretében, több reménységre, a kegyelmes tetteid felől, és sokkal több szeretetre te irántad és embertársaid iránt. Ezek a mi újévi kívánságaink, amelyeket csak te teljesíthetsz. Ó, maradj velünk ebben az órában, ezen a napon is mindazokban, sokunk számára is, akik nélküled semmit sem tudhatnánk, maradj hűséges Istenünk, aki voltál, aki vagy, és leszel az egész világ életében. Istenünk, vezess igaz bűnbánatra, és kérjünk téged, hogy az új esztendő áldásaid is hittel tudjuk tőled elkérni, de most a te igéd szóljon hozzánk, mert a igéd igazság. Amen. Isten igének a hallgatására készülve, most helyünkön maradva énekeljük el a 455. dicséret első versét, így hálaadással készítsük szívünket Isten igének hallgatására. A 455. dicséret így kezdődik, testvére, menjünk bátran.
Istent ünneplő, hálaadó gyülekezet, Istennek igéje, amely szólt hozzám, és hiszem, hogy ebben az ünnepi órában hozzátok is szólni kíván Szent Lelke által. Írva található, nem csak az előbb felolvasott 126. Zsoltárban, hanem hozzáolvasom még Pál apostol bizonyságtételét a Rómaiakhoz írt levél 8. részéből, a 22. verstől a 28. versig, a hosszabb ígére való tekintettel annak felolvasását és magyarázatát leülve hallgassuk. Így szól hozzánk az apostoli tanúságtétel. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Szentlélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység, hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Ugyanígy segít a Szentlélek is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Még a 31. verset hozzáolvasom. Mit mondjunk tehát mindenre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? A 28. verset szeretném különösen is a szívetekre helyezni, amely így szólt. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Isten szeretett népe, kedves ünneplő gyülekezet! Azt a címet adtam a mai üzenetnek, hogy javunkra van. És ez talán a legnagyobb üzenet és tanítása a mai apostoli bizonyságtételnek, hogy hisszük-e azt, hogy mindaz, ami történik velünk itt a világban, még a rossz is, végül is Isten végcélját tekintve a javunkra lesz. A javunkat fogja szolgálni. Még akkor is, hogyha nem azt mondjuk ezzel, hogy mindaz, ami velünk történik, jó. Nem jó. Sok rossz történik velünk. Van, amikor mások rossz akaratából, de legtöbbször saját elhibázott döntéseink miatt, vagy bűneink következménye miatt sok rossz történik velünk. És még ugye sorolhatnánk a személyes tragédiákat, betegséget, más veszteségeket. Nem ezt mondjuk tehát, hogy minden, ami csak történik velünk, jó, hanem azt mondjuk, hogy javunkra lesz végül. Isten az ő kegyelméből, az ő szeretetéből, mint szerető atyánk, a javunkra fogja valahogy fordítani. Mert ő nem csak a jó dolgokban, az áldásokban munkálkodik, hanem életünk minden eseményében, mindenben jelen van és munkálkodik, és a javunkra akarja fordítani. Hiszed-e ezt? Hiszed-e ezt, hogy javunkra van? Ezt szeretném nektek kicsit részletesebben kifejteni. Vannak titkok, ugye, amit nem tudunk, hogy mi miért történik velünk, de ha figyeltünk az apostoli bizonyságtétellel, akkor két dolgot biztosan mond az apostol, az elején is ezt mondja, meg a végén is. Hiszen így kezdte a tanúságtétel, hiszen tudjuk, hiszen mindnyájan tudjuk. És az utolsó versben is ezt olvastuk, hogy azt pedig tudjuk mindnyájan, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Valóban hisszük-e ezt? Tudjuk-e ezt? Tudunk-e bízni Isten jóságában, szeretetében és hűségében? Ez a 28. vers, amit a szívetekre helyeztem, Ezt gondolom, hogy mindenki tudja fejből, gyakran idézzük is. Viszont meg kell, hogy jegyezzem azt, hogy gyakran helytelen módon értelmezzük, és ezért nem megfelelően alkalmazzuk. Amikor mondjuk magunknak, vagy éppen mondjuk másnak, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Hiszen, ahogy az előbbiekben is utaltam rá, az apostoli tanítás nem azt ígéri a hívőknek, hogy semmi rossz nem történhet velük az életben. Nem ezt ígéri. Azt mondja, sőt azt sem mondja, hogy velünk csak kellemes és jó dolgok történhetnek. De azt mindenképpen állítja, ez az, amire mondja az apostol, hogy hiszen tudjuk mindnyájan. Azt pedig tudjuk, hogy Isten hatalmas, és mindeneket átfogó tervében még a nehézségek sem értelmetlenek. És végül jó célt fognak szolgálni, Isten javunkra fogja fordítani. És a harmadik, hogy semmi sem, bármi történik velünk, semmi sem választhat el minket Isten kegyelmétől és szeretetétől, Isten nagy tervét, Isten végcéljait tekintve. Hatalmas ígéretünk van tehát, testvérek, hogy a bennünk lakozó Isten képes mindent megtenni, amit mi képtelenek vagyunk megtenni önmagunkért. És nem csak a 28. verset, hanem a 31. verset is, ugye, ami a református címerünkben van. Róma 8.31, ez van a református címerben. Így szól, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Gyakran ezt is nem helyes módon értelmezzük. Mert azt gondoljuk ezt, mint egy harci indulót, hogy hát az Isten a mi oldalunkon áll, mi vagyunk a nyertes csapatba. Ugye hát ez egy címerben van, de ennél több van benne, testvérek. Hiszen itt a titok a Szentlélek. Miért mondhatjuk azt, hogy Isten velünk van? Mert az Isten nem csak a mennyben van az ő trónusán, és az ő trónusa jobbján a mi Urunk Jézus Krisztus, aki imádkozik értünk, hanem ő valóban köztünk van, és jelen van bennünk is az ő szent lelke által. Hiszen ugye azt olvastuk még a bizonyságtételben, hogy maga a szent lélek is imádkozik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal. Mert amit kérnünk kell, azt se tudjuk jól kérni. Sőt, sokszor azt se tudjuk, hogy mit kérjünk. És mi reformátusok híresek vagyunk arról, hogy sokszor nem is kérünk semmit. És testvérek, tehát vannak olyan dolgok, amit azért nem kapunk meg, mert nem is kérjük. Ugye, mi híresek vagyunk a lustaságunkról, hitvallásosan vagyunk lusták. Ugye azt mondjuk, hogy hát az Isten tudja, hogy mi kell nekünk, nem is kell azt kérnünk. De ne felejtsük el azt, hogy az imádság az a szívünknek a kiöntése a mennyei Atya előtt. Az nem csak arról szól, hogy ezt kérünk, meg azt kérünk. És Jézus azt mondta, hogy ha ti, én, meg te bűnös létünkre tudunk jó ajándékot adni gyerekeinknek, és hát remélem, hogy karácsonykor mindenki jó ajándékot adott, akkor mennyivel inkább tud adni szent lelket az Isten azoknak, akik ezt tőle kérik, és hittel elfogadják. De Isten, a bennünk lakó Isten képes megtenni mindazt, amit mi képtelenek vagyunk megtenni önmagunkért. Tudjuk kérni az Isten szent lelkét, őt magát, hogy töltsön be bennünket. Tudunk kérni tőle erőt, vígasztalást, vagy ahogy az apostolok kérték, hitet, növeld a mi hitünket, Uram. Őtőle kérjük a Biblia igazságainak megértését is. Mert az a titok, amire azt mondja az apostol, hogy tudjuk, mindannyian tudjuk, hogy az Isten velünk van és értünk van, ott a Szentlélekről is beszél az Úr, meg arról is, hogy imádkozzunk. És maga az Istenség is imádkozik értünk, Jézus és a Szentlélek. Nem vagyunk magunkra hagyva ebben a földi pusztaságban, a nehézségeink közepette. És igen, végül Isten hatalmas tervét tekintve, ami célba fog érni, minden javunkra van. Igen, minden javunkra van. Hiszed ezt? Ugyanakkor nagyon is komolyan kell vennünk azt, amivel kezdi az apostol a bizonyság tételét, hogy egy bűn alá rekesztett világban élünk. Egy megromlott, egy megtört, egy tökéletlen, egy bűn alá rekesztett világban élünk, és a bűn pusztító erejét komolyan kell vennünk a hétköznapokban. Annyira, hogy mondja az apostol, hogy a bűn pusztító ereje az egész teremtettségre kihatott. Igen, még a természetre is kihatott a bűn pusztító ereje, az állatvilággal együtt, hiszen még az állatoknak is megváltozik a viselkedése, hogyha egy más környezetben van az élőhelyük, és mondjuk egy olyan környezetben, ahol bántják őket, ahol nincs élőhelyük. A bűn pusztító ereje még az állatok viselkedésére is kihat. Ugye ezt mondja az apostol a 22.-23. versekben, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, az egész teremtettség együtt vajódik mindez ideig, de nem csak a bűn alá rekesztett világ, hanem azt mondja, hogy benne mi is. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a Szentlélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mit mond ez az ige? Azt, hogy mi azt a hibát is elkövetjük, hogy a bűn kérdését sokszor elvontan kezeljük. Mintha csupán a bűn az ember lelkét érintő filozófiai vagy etikai kategória lenne. Az apostol mondja, hogy nem, ez az egész teremtettséget kihat, vertikálisan, horizontálisan. Egy bűn alá rekesztett világban élünk, ami hatással van az emberi kapcsolatainkra, a hivatásunkra, a munkánkra. És hogyha nagy csalódások, sérelmek és fájdalmak vannak benned, akár most karácsonykor is értek, akár a szeretteidtől, akiktől leginkább nem vártad volna, ne a sebedet kezd mélyíteni, hanem engedd el a másik vétkét, mert tudod, hogy egy bűn alá rekesztett világban élsz? Igen, ezt ilyen komolyan kell vennünk, mert különben csak ábrándozók lennénk, akik mindig valakit vádolnák, magunkat, másokat, hogy miért ilyen az életünk. Testvérek, ezért mondja az apostol, hogy nincs itt maradandó városunk. Testvérek, mi nem erre a földi jólétre gyúrunk, hogy fogalmazzak ilyen fiatalosan. Mi az örökkévaló reménységre tekintünk. Az örökkévaló reménységre, és ezt fogom kibontani egy kicsit most részletesebben. Viszont a bűn alá rekesztettség ezen állapota nem azt jelenti, hogy legyünk pessimisták. Nem ezt jelenti. Ugye azt jelenti, hogy legyen bennünk egy szent realizmus, legyünk realisták, bibliai alapon, az Isten igéjére ráállva és Isten igéjére hagyatkozva legyünk reálisak az élet igazságait tekintve. Ne legyünk pessimisták, hiszen élő reménységünk van az Isten gyermekeinek eljövendő dicsőségére. Ha figyeltünk a Pálapostól tanúságtételére, akkor a megváltásról úgy beszél, ami egyszerre múlt, jelen és jövő. Egy csodálatos dimenzióban nyitja meg a megváltás üzenetét az apostol. A megváltás tehát múlt, hiszen Jézus egyszer mindenkorra áldozott. Értünk a bűntelen, a bűnösökért. Egyszer mutatta be engesztelő áldozatát, a világ bűneiért. Ez múlt, ez megtörtént. Aztán, hogyha ez Istennek, ez a kegyelme, szeretete, jósága és irgalma bűnbánatra vezetett, és arra, hogy én Jézussal akarok új életet kezdeni, akkor az új életben járás, az újjászületés, az is múlt. Vagy ha még nem múlt, akkor itt a jelenben engedjél Isten kegyelmének, és kezd vele egy új életet. Mert az Isten a megváltás jelenét a megszentelődés útjában akarja neked tovább vinni. hogy itt a jelenben te járj, mint Isten megszenteltje, Krisztus követés útján. Ugye ezt szoktuk itt mondani a templomban, az úrvacsora végén, hogy Istennek eme nagy kegyelméért, bűnbocsátó kegyelméért hálából szálljuk oda az életünket Krisztus követésére. Tehát a megváltásnak a jelene, a megszentelődés útja. Az, hogy Isten akaratás szerint akarok élni. Tehát az nem megváltott élet, aki azért jár templomban, mert arról szól az élete, hogy halmozza a bűneit, és akkor eljön időnként megtisztulni. Az csak vallásosság, az csak kultusz. Az úrtemploma van itt. Természetesen, aki Krisztus útján akar tudatosan élni és járni a hétköznapokban, az is elbukik, nem tudunk tökéletesek lenni. De értitek a kettő közötti különbséget. A megváltásnak egyszerre a te múltadnak, jelenednek és jövődnek kell lenni. És a jövő az majd a kiteljesedés lesz, amikor Isten új eget és új földet hoz létre, amikor egybe nyitja a mennyet és a földet. És majd Krisztus ítéletre való visszajövetelekor testben látjuk meg az Istent. És nem ítéletre támadunk föl, hanem az ő dicsőségére, az ő fogadására. És mit mond, hogy a fiúság, ugye, ami az Isten gyermekséget jelenti, mikor teljesedik ki? Amikor megdicsőült, feltámadt testben fogunk ott állni az Úr előtt, olyan testben, mint amiben az Úr föltámadása után megdicsőülten van a mennyben. Csodál, ez a jövője a megváltásnak. A megváltás múltja Krisztus egyszeri tökéletes áldozata, és az új élet, ugye, amit az Isten kegyelméért, ami azt törhet össze, gyerül a szívünket, az visz bűnbánatra. Kezdünk itt a Földön új életet, ugye a jelen, a megszentelődés útja, és a kiteljesedés, amikor majd testben látjuk meg az Istent. De addig is, a földi nyomorúságok között élő reménységben kell élnünk, és várnunk az Isten fiainak eljövendő dicsőségét. Ugye ezt mondja a 23. versben. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól, élő reménységre. De nem csak új ég és új föld lesz, és új föltámadt, megdicsült testben leszünk az Úrral, hanem ebben az új teremtettségben, ami már nem nyög és vajódik a bűn alá rekesztettség terhe alatt, új rend lesz. Nem lesz bűn, nem lesz betegség, nem lesz gonoszság, nem lesz istentelenség, nem lesz igazságtalanság, nem lesznek fájdalomkönnyek, hanem örömkönnyek lesznek. Mit mond az apostol erre? Ez nem látható még, de álhatatosan kell várni. Valami látható ebből? Igen. Mi? Mi az, ami látható benne? Mi az, ami látható ebből? Hát mi? Mi életünk? A Biblia, a te és az én bizonyságtételem nem csak szóba, hanem ahogy élünk, ahogy viselkedünk. Legyünk ilyen élő tanúi az eljövendő dicsőségnek, akire azt mondja a világ, hogy ezzel hatalmas dolgot tett az Úr, úgy, ahogy a 126. Zsoltárban olvastuk. Hatalmas dolgokat cselekedett ezekkel a magasságos. Mikor hangzott el a 126. Zsoltár? A fogságba való visszajövetelkor. Hosszú évtizedek. Három generáció telt el Babilonban. Nőtt föl, a harmadik generáció térhetett vissza. De Isten ígéretei beteljesedtek rajtuk. És akik sírva vetettek, a nyomorúság idején sírva, egyedül csak Isten igéjébe kapaszkodva élték az életüket, ez volt a hétköznapi létük, azok örömkönnyeket hullatva mentek vissza, amit visszaadott nekik az Úr, az ígéret földjét. És ez így van a mi életünkben is, hogy Isten megadja az előízét, megadja a jeleit az eljövendő dicsőségben. Így legyen a te életedben is. Hatalmas dolgokat tegyen veled az Úr. De engedj neki. Ehhez az kell, hogy engedj az ő akaratának. Bíz az ő ígéreteiben, és imádságban, és Isten ígéreteiben való kapaszkodásban állj meg a nyomorúságok között. És a másik előíze az eljövendő dicsőségnek az Isten igéje, és a életünk tanúságtétele, a hívő emberek tanúságtétele mellett a benned munkálkodó Szentlélek jelenléte. Ez, ami erősödik bennünk, ez, ami segít bennünket Isten igéjével együtt a megszentelődés útján, az ő Szent Lelke. Hiszed, hogy valóban az erő lelke, a vigasztalás lelke, az útmutatás lelke, aki eszünkbe juttat minden bibliai igazságot, amit tanultunk a Bibliából, amit Isten igéből tanultunk, aki meg tud vigasztalni téged minden nyomorúságban, aki a te pártfogód, hiszen ezt jelenti a Szentlélek, akit melléd rendeltek, ezt jelenti Paraklétosz, akit melléd rendeltek, ki rendelte melléd? Az Atya. És Jézus Krisztus kitöltötte. Hadd mondjak én is egy kis bizonyságtételt. És ez a Szentlélek munkája volt, és folyamatosan az ő igéjével, Isten igéjével együtt. Édesapám az akkor halt meg, mikor én kerültem Székesfehérvárra, most már több mint 8 éve, és sajnos nem érhettem meg az én beiktatásomat, és akkor is gyászban voltam. És amikor eltemettem édesapámat, akkor hát a rokonaim közül jó hiszeműen vigasztalni akartak, és odalépett hozzám az egyik nagynéném, és azt mondta, hogy János, soha nem fog elmúlni. A gyász addig fog tartani, amíg élsz itt a földön. És úgy elkezdtem nagy szemeket mereszteni, és mondtam, hogy hát remélem Istenem, hogy nem. Nem. És igen, Isten 2 év alatt megvigasztalt. Volt vele küzdelem, nem 2 hét volt, 2 év, de Isten megvigasztalt. Élő reménységgel. Mellénk rendeli az ő igéjét és Szent Lelkét. Itt van közöttünk az előíze, a megváltás, az eljövendő dicsőség kiteljesedésének. Igen, minden javunkra szolgál. Így kell érteni az Isten velünket is. Ha az Isten velünk, ha az Isten velünk van a mennyből, bennünk és körülöttünk, az ő Szent Lelke által, akkor ki lehet ellenünk? És ezt a igazságot több igében is megerősíti az apostol, hadd olvassak belőle felőle 3-at, a 2 Korintusban van 2, az 1.22 és az 5.5. Így szól az 1.22. Aki pedig minket veletek együtt Krisztusban megerősít és felken, Isten az. Ő pecsétjével el is jegyzett minket, és a Szentlélek zálogát adta a szívünkbe. Majd folytatja tovább az apostol, Isten pedig, aki minket erre felkészített, ugye mind arra, amit az életben ér bennünket, zálogul, biztosítékul, más szóval, adta nekünk az ő lelkét. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg itt a földön, testben lakunk, távol lakunk az Úrtól ugyan, mert hitben járunk, nem látásban. De ugye Isten itt van közöttünk az ő Szent Lelke és igéje által. És végül még egyet, az Efézus 1.14-et, ez pedig így szól, ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szent Lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Amen. Isten soha nem szegi meg ígéreteit. Ő nem olyan, mint egy földi szülő, mint én mondjuk, aki sok mindent ígértem már a fiaimnak, és sok elmaradt, és nem tartottam meg. Ő mennyei atya. Ő magát meg nem tagadhatja. Ő bölcs. és még ha várakozik is az ígéretek beteljesülésével, soha nem korán, nem későn, hanem időben fog cselekedni. Tudjátok, az a nagy evangélium, hogy nem vagy a magad forrásaira és lehetőségerei hagyva a földi problémákkal való küzdelmedben. És végül hadd foglaljam egy kicsit össze ezt az apostoli bizonyságtételt. Testvérek, nagy vigasztalásunk van. A keresztjének élete is sok nehézséget tartogat. Erre is ígéreteink vannak. Jézus megmondta, ha az Isten országát ki akarja vetni a világ, ha engem gyűlöl a világ, mondja Jézus, titeket is gyűlölni fog. Tehát itt van egy jelen való gonoszság a világban, az Isten ellenes világhatalom, a gonosz, a sötétség erőivel. De itt vagyunk mi is, a saját gonoszságunk és a saját bűneink. Ezek miatt is sok nehézséget élünk meg. Mert úgy, ahogy ugye sokszor tanítottam, a legtöbb bűnünk magába rejti annak következményét is. Nem az Isten küldi ránk, hanem annak meg lesz magától a következménye. De azt mondja az apostol, hogy mindezen bűn alá rekesztettségünk, töredezettségünk ellenére érdemes vállalni minden nehézséget a dicsőséges végeredmény érdekében. Érdemes vállalni Krisztusért a szenvedést, és érdemes vállalni, amikor az ember mint hívő szenved, vagy éppen saját elrontott dolgaitnak a következményét kell türelemmel elviselnie. Érdemes a dicsőséges végeredmény érdekében. Mert azt mondja az apostol, hogy Isten mindenekben munkálkodik. Nem csak azokban munkálkodik, ami áldás, ami jó, amit látsz, ami látható, hanem mindenben, ami csak történik, mindenekben munkálkodik. Hatalmas örömhír ez. És végül hangsúlyozzam még egyszer, hogy ez persze nem azt jelenti, hogy minden, ami történik velünk, az jó. Nem. De Isten még azt is a javunkra fogja fordítani, az ő végcélja érdekében föl fogja használni, az ő akarata célba ér, úgy, ahogy az ő igéje. Ja, ahogy Ézsaiás mondja, ilyen lesz az én igém is, ami a szájamból származik. Eléri célját, amiért küldtem. Isten igéje eléri célját, és Isten ígéretei be fognak teljesedni. Hisszük-e, hogy Isten életeket helyreállító képessége, ereje minden emberi tudást és képzeletet felülmúl? Hiszed-e ezt? Azzal együtt, hogy minden javunkra van. Hogyha a tűzben elpusztult erdők csodálatosan föl tudnak sarjadni és helyreállni. Hogyha a törött csontok össze tudnak forni. Ha gyászban lehet vigasztalást nyerni, még akkor is, ha a világ azt mondja, vagy a rokonaid, hogy nincs vigasztalás, akkor mennyivel inkább a mindenható hatalmas Isten helyre tudja állítani az életedet még a legnagyobb mélységből is, amiben talán most vagy, és kilátástalannak érzed a helyzetedet. És a fájdalom könnyeit örömkönnyekké tudja változtatni. Hiszed-e ezt? Még az élet tragédiából is jót tud kihozni, javunkra tudja fordítani, sőt, kárpótolni akar. És amit itt nem tud a földön, azt kárpótolni fogja a mennyben, az üdvösségben. Mert ez a teljes evangélium, testvérek. Ez az az evangélium, ami által hívőkké lettünk. Nem a jólét evangélium, amit tévtanítók hirdetnek, hogyha hiszel, akkor semmi rossz nem történt veled, minimum meggazdagszol, hosszú fájdalommentes, áldott életed lesz. Az apostol azt mondja, hogy szép, ki ne akarná ezt. Csak ez nem az evangélium teljessége. Mert itt a földi életben lehet nyomorúságunk is. De azt mondja Jézus, bízzatok, én legyőztem a világot. Az apostol azt mondja tehát, hogy az az valódi evangélium, amikor tudod, hogy az Isten országának kiteljesedése az üdvösség lesz, ahol testben, megdicsőült testben fogod meglátni az Istent. És fogsz találkozni a hitben elhunyt szeretteiddel is. következő vigasztaló záró üzenet pedig az, hogy ne feledd, hogy Isten kezébe vagyunk, és Isten határt szab népe szenvedéseinek. Ő nem engedi, hogy az ő népe céltalanul és vég nélkül szenvedjen. Ő véget vet annak. Határt fog szabni. Neked csak élő reménységgel ki kell tartanod, türelemmel kell várnod az ő szabadítására. Mert az öröm aratása is közeleg. Az Isten már elindította az öröm aratásának előkészületeit is. És hogy a Krisztusban maradunk, ha kitartunk ebben az élő hitben és reménységben, amit az apostol elénk adott, akkor eljön az öröm aratása is, úgy, ahogy a 126. Zsoltárban is olvastuk. Ezt kívánom nektek nagy szeretettel, az mellett, hogy imádkozzatok, és ne csüggedjetek meg. Bízzatok és higgyetek ezekben az isteni ígéretekben, amiket az apostol ilyen csodálatosan elénk tárt az ő tanúságtételében. És ne kezdjetek úgy egy új évet, hogy terheket cipeltek, hanem vigyétek a ti terheiteket Krisztus keresztje alá. Irgalmas és kegyelmes Isten az Úr, késedelmes a haragra és hosszú tűrő. Nem haragszik mindvégig, de elengedi népe maradékának vétkét, aki hozzá menekül. És ahogy János mondja az ő levelében, aki hozzájön, az ki nem veti, megtisztítja minden gonoszságtól. És szintén János írja az első levelében, és arra figyelmeztet, hogy szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. És ennek az elsődleges értelme nem az, hogy aki azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, ellenség, aki azt hiszi, hogy nagy hívő, az alázatosan viselje magát, mert nem tudja, hogy élete végén mi lesz. Nem az az első üzenet, hanem az, hogy nem tudjuk még azt a dicsőséget, nem lett még nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De az apostol most nyilvánvalóvá tette, hogy dicsőségesen fogunk föltámadni új testben. Ezekkel bíztatlak benneteket, buzdítalak, hogy ne éljetek vissza, vagy ne legyetek azok, akik nem törődnek ekkora kegyelemmel és irgalommal, ami megjelent Jézusban, hanem tegyetek le minden benneteket megkörnyékező bűnt, minden lelki terhet és sebet, hogy Jézussal kezdhessetek újat. Ugye, ahogy szintén az apostol mondja, ami mögöttem van, azt lezárva. Ami előttem van, annak nekifeszülve futok egyenesen az én mennyei elhívásom felé a Krisztus Jézusban. Igen, a megváltás múlt, jelen és jövő. És ne feledd, hogy az öröm aratása is közeleg. Ezt kívánom nektek új év utolsó napján szeretettel. Amen. Erősítsük szívünket, hittel nézve, a mögöttünk lévő dolgokra visszatekintve, és hittel előre tekintve élő reménységgel imádkozzuk a 273. dicséret első versét. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy a mi megváltásunk múlt, jelen és jövő. és te elkészítetted te gyermekeidnek dicsőségét, csodálatos beteljesülését, a megváltásnak, az új teremtésnek, és elindítottad az öröm aratásának beteljesedését is. Urunk, adj nekünk hitet, hogy a jelen nehézségeiben ki tudjunk tartani. Urunk, azért vagyunk itt, mert igenis minket szíven ütött a te kegyelmed és irgalmad, hogy mindezen bűnös állapotunk ellenére mégis miért szerettél bennünket ennyire, hogy egyszülött fiadat adtad? Miért döntöttél úgy, hogy te mindeneket hívsz megtérésre, és te azt akarod, hogy mindenek megtérjenek és éljenek, és nem az ítéletet választottad? Pedig jaj, jogos lenne az is. Urunk, azért vagyunk itt, hogy igazat adjunk neked, amikor te szólsz. És kérünk téged most is, hogy hadd jöjjünk a te kereszted alá, és hadd tudjunk letenni minden terhet, amit cipeltünk ebben az évben, kísértést, bűnt, hamis ígéretet, lelki sebet, bármit, Urunk, ami gátol bennünket. Megvalljuk, hogy igen, sokszor vétkeztünk gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Urunk, irgalmazz nekünk, töltsd ki ránk a te bűnbocsátó kegyelmedet. Te szent lelkedet ne vonj meg tőlünk, hanem rendeld mellénk, Urunk. Hadd, hogy higgyünk a te ígéreteidben, és a te igazságodban, az örök evangéliumban és ígéreteidben bízva, bízzuk rád, Urunk, betegeinket, adj gyógyulást. Bízzuk rád, Urunk, a szenvedélybetegeket, adj szabadulást börtönükből. Imádkozunk, Urunk, magyar népünkért, aki lehet, hogy megint azt gondolja, hogy ő tudja az utat és az irányt. De add, Urunk, hogy a mi hitünk ne emberekbe való bizakodás legyen. És imádkozunk azért is, hogy a vezetőink se önmagukba, pénzükbe, forrásaikba, kapcsolataikba, hanem te benned bízzanak, te benned reménykedjenek. Imádkozunk mindazokért, akik segítségül hívják a te nevedet, hogy dicsőítsd meg magadat az életükben, könyörülj rajtunk mindannyiunkon, Jézusért kérünk, kegyelmezz, bocsáss meg bűneinket, irgalmaz Istenünk. Amen. És egy rövid csendben saját imáinkat vigyük az Úr elő. Amen. Urunk Istenünk, mi az, amit ne úgy kaptunk volna, és te nélküled semmit sem cselekedhetünk. Segíts meg bennünket, és Krisztusért kérünk, hallgass meg imáinkat. Amen. És pedig fennállva mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Amen. És pedig foglaljunk helyet, és énekeljük a 264. dicséret első három versét háladással.